Imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, arról énekeltünk most itt az utolsó énekben, hogy egyszer majd együtt, mindannyian ott fönt, együtt harsogjuk az énekeket, és együtt dicsőítünk téged. És boldogok leszünk, és nem lesz könny, meg fájdalom, és semmilyen szomorúság. De ez még egy kicsit arrébb van nekünk, akik most itt vagyunk. És hogyha arra gondolunk, hogy miért nem vagyunk még annyira boldogok, mint amilyenek ott leszünk, akkor arra kell visszagondoljunk, hogy a bűn itt van az életünkben. És a bűn az, ami ezzel a boldogsággal szemben sokszor szomorúságot és fájdalmat okoz az életünkben. És a bűn az, ami elszakított minket, embereket tőled. Bánjuk ezeket a bűneinket, Uram, bánjuk azokat, amiket elkövettük az elmúlt héten, az elmúlt napokban, vagy a mai napon is, és azokat is bánjuk előre, amiket el fogunk követni a következő napokban. Szomorú és fájdalmas megtapasztalni, hogy a bűnnek a következménye az szembe jön velünk, ahogy a halál szembe jön velünk, és ez szembe jött velünk az elmúlt héten. És ahogy itt énekeltük egy másik énekben, Uram, csak egy dolog az, ami meg tud ilyenkor tartani bennünket, amikor könnyeink között vagyunk, az, hogyha benned bízunk. A lelkünk benned tud bízni. Adj nekünk, Uram, olyan szívet, ami megnyílik, és teljesen kinyílik feléd, és benned bízik. Ma, holnap és holnap után is. Amen. Foglaljunk helyet. Sok szeretettel köszöntök egy régi ismerőst itt a gyülekezetben. Lehet, hogy van, aki még emlékszik rá. Én már nagyon régen nem láttam, úgyhogy már szinte elfelejtettem. De Fűtő Róbert fog ma prédikálni.
Nem felejtkeztem el rólad, Lajos. Nagyon jó látni mindenkit. 3 hónap után újra. Tehát ki se tudjuk mondani, milyen jó érzés itthon lenni Magyarországon, itt a gyülekezetben, nagy családban. És annyira jó lenne beszámolni az örömeinkről, de ma nem erről fog szólni. Mert nehéz örülni, amikor az egyik családi tagunk nincs itt köztünk. És a szenvedésről fogunk beszélni. Földesi Zolinak az esemény akarunk feldolgozni mai napon. Muszáj erről beszélnünk. Az lenne a legrosszabb dolog, hogy nem beszélünk róla. Hogy úgy teszünk, hogy mint semmi nem is történt volna. Az én utolsó emlékem Zoliról itt a gyülekezetben volt. Nyár volt, és pakolt a székeket, ugye? És ízadt. Le volt ízadva. És olyan örömmel csinálta, hogy hálás voltam érte. És emlékszem, azon gondolkodom, milyen erős ez a férfi, milyen annyira jó néz ki. És most a Zoli nincs itt velünk. Egy tragédia történt. És nagyon jól tudjátok. Október 11-én egy tragédia történt, baleset. Mi felfoghatatlan. Miért? És Zoli következő 3 héten keresztül küzdött a kórházban. És amikor mi éppen visszajöttünk külföldről, a reptérről, már bementük a kórházba azon a napon, és megláttunk a Zolit, meddig még élt. Tudtunk simogatni és imádkozni. Másnap reggel meghalt a Zoli. Olyan, mint az Isten életben tartotta, hogy lássuk. És feltételezem, és tudom, hogy nagyon sokan imádkoztatok a Zoliért, nagyon sokan. De az Isten úgy döntött, hogy mégsem hallgat ezek az imádságokra. Hogy van ez? Egy 40 éves, erős férfi, apuka, és tudjunk, hogy egy boldog házasságban élt. És majdnem napra pontos, két nap ezelőtt volt a házasság, az esküvőjük. Az hogy van? Isten miért nem hallgatta meg az imádságunkat? Miért engedte ezt meg? És feltételezem, hogy sokan köztünk belefáradtatok az imádságban. Látom az Adrit ma reggel. Én fáradt nézek ki. És hol van Isten? És lehet, hogy kétségbe vonta a hitedet. Próbára tette a hitedet. Ha te hívő vagy ma reggel, biztos vagyok abban, hogy próbára tette a hitedet. Hol van Isten? Miért nem avatkozott bele? Tudod volna bármit csinálni, legkisebb dolog, és nem történt volna az a baleset. Miért? Én még soha nem hallottam ilyen balesetről. Én erről szeretnék beszélni ma. Milyen az Isten, amikor szenvedést tapasztaljunk? Hol van Isten? Mit tanít nekünk a Biblia? Isten, hogyan szeretne terelgetni a figyelmünket? Hogy merjünk fölnézni és bízni újra az Istenben. Menjünk az Úr elé, imádkozunk, és kérjünk, hogy ő szóljon hozzánk, és erősítsen újra a mi hitünket. Imádkozunk. Mennyi atyánk, annyira jó a te házadban lenni ma reggel, és a testvérek között lenni. És mindannyiunk az Olyra gondolunk, hogy ő nincs itt. Hogy ő elment, és veled van. De Úr Jézus, maradt egy nagy hiány a mi lelkünkben. Maradt egy csomó kérdés. Olyan sok dolog nem értjük, és kérjünk Úr Jézus Krisztus, hogy Szent Lelkeden keresztül szólj hozzánk. Látod, hogy mennyien belefáradtak is, és kérdéseik vannak. Úr Jézus Krisztus, én kérlek, hogy segíts nekünk felfogni téged, felfogni ezt a misztériumot, és előtte lehajolni, és téged imádni. Úr Jézus, segíts nekünk hinni, segíts nekünk bízni benned, ahogyan énekeltünk az előbb azok a gyönyörű, szép énekek. Hogy te vagy a mindenható Úr, és te ott vársz a történelem végén, értünk. Úr Jézus Krisztus, kérjünk, hogy segíts, és erősíts mindannyiunkat személyesen ezen a mai napon, de ígéden keresztül, de igazságodon keresztül. Engedj, hogy lássunk a te dicsőségedet, hiszünk, hogy nekünk erre van szükségünk. Jelents ki magadat. Úr Jézus, segíts nekem, látod, hogy mennyire nagy szükségem van rád. Legyél az én nyelvemmel, add nekem szavakat. Ne legyek akadályának, hogy lássunk téged. Ezt köszönöm, hogy ezt kérhetem az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Tim Kellernek van egy mondás, azt mondja, hogy a nyugati társadalom a történelemben a legrosszabb társadalom, hogy felkészítse az embereket a szenvedésre. A legrosszabb társadalom a történelemben. Miért mondja ezt? Miért mondja azt, hogy a nyugati társadalom nem csinál semmit, vagy inkább ellenezi azt, hogy mi tudjunk felkészülni a szenvedésre? Gondoljunk bele, ha egy háború kitörne most, sokan meghalnának. Mennyire borzasztó lenne? Hogy tudnák azt felfogni? Hogy tudnák azt feldolgozni? Miért annyira rossz a helyzetet nyugodtan? Miért mondja ezt nyugatról? Azért, mert nyugaton mi egy fogyasztói társadalomban élünk. mi ezt a levegőt szívjünk minden egyes napon, sugalják nekünk, hogy az élet arról szól, hogy legyél boldog. Ugye? Ez az életünk célja, hogy legyél boldog. Minden reklám, minden erre központosul, hogy az életed azért vagy itt, hogy megvalósítsd magadat. Hogy szerezél magadnak minél több pénzt. Csináljál mindent, hogy a kényelemet tudjál élvezni. Erről szól az élet. Hogy érezd, élvezd az életedet. Valósítsd magadat. És ebben a képen, ugye, mi nem tudjuk mit kezdeni a szenvedéssel, mert a szenvedés az csak egy akadály annak, hogy én kényelmesen tudok hátradőlni és boldog lenni. A szenvedések milyen szerepe van az én életem, mert hogy elérjem az én céljaimat, amit kitűztem meg, semmi. Nyugodtan a szenvedésnek nincsen semmi jó benne. Csak rossz, csak egy akadály. Értelmetlen a szenvedés. Fölösleges a szenvedés. Így nevelnek minket kisgyerekkortól, és valahogy mi ezt elhiszünk, mert ez a nyugati társadalom erre épül föl. Gondoljunk bele, amikor egy természetes katasztrófa megtörténik, ugye? Szokták mondani, hogy ez egy természetes dolog. Amikor szenvedés van a világban, ez egy természetes dolog a világnak. És mondjuk, hogy egy tömeggyilkos volt, vagy egy tömegkatasztrófa, és oda küldik a traumatológusokat, vagy a pszichológusok, hogy beszéljenek az emberekkel. Mit mondanak nekik? Milyen tanácsot tudnak adni nekik? Nekik nem szabad beszélni Istenről. Akkor miről beszélnek? Hogyan próbálnak vigasztalni az embereket, amikor egy tragédia történik? Nem minden társadalom így értelmezi a szenvedés. Nem minden társadalom úgy gondolkozik a szenvedésről, hogy teljesen fölösleges és értelmetlen. Dehogy is, minden társadalomban a szenvedések, az értelmezés nagyon fontos helye van a társadalomban. A szégyen, becsület társadalmakban, ha valaki szenved az ő országáért, harcol, lehet, hogy meghal az ő országért, mert én katona, akkor annak van értelme. Vagy valaki feláldozza magát a családjáért, keményen dolgozik, hogy jó legyen a családnak. Annak az embere, ő szerez magának becsületet. De ha valaki nem akar harcolni, vagy lusta, fél, akkor ez szégyent hoz magára. A szégyen, becsület társadalomnak szerepe van, értelme van a szenvedésnek. Vagy a hindu társadalomban, Indiában, ahol hisznek a karmában. Amikor valaki szenved, akkor úgy értelmezik azt a szenvedést, hogy most a karma meglátta. Mintha van egy személytelen nagy erő, ami mindig az igazságszolgáltatást végez. És amikor valaki szenved, az azért van, mert lehet, hogy az előző való életében, ugye, mert hisznek a reinkarnációban, hogy ez az életőben még nagyon rosszat csinált, és most a karma visszafizet neki. Tehát valami igazságszolgáltatás. Vagy a buddhizmusban. A buddhizmusban is van egy nagyon fontos szerepe a szenvedésnek. Úgy látják a szenvedés az nem más, mint a különbség a valóság és az én vágyaim között. Ugye? Ha én beteg vagyok, és én arra vágyok, hogy egészséges legyek, akkor a köztük levő távolság az az én bajom. Mert én erre vágyok, hogy én egészséges legyek, de én beteg vagyok. És mi a megoldás? Azért szenvedsz, mert te vágyakozol arra, hogy egészséges legyél. És a buddhistáknak a tanácsa, hogy ne vágyakozzál arra, hogy hogy egészséges legyél, és akkor nem fogsz szenvedni, hanem meg leszel elégedve. Most én nem egyetértek ezek a tanácsokkal, de ezek a keleti gondolat egyre többen jönnek ide, és elhiszik nyugodtan. A karma, az a Facebookon van. A buddhista gondolatok nagyon népszerűek, mert az emberek itt nyugodtan nincsen semmiük, és kapkodnak. Hogyan kell értelmezni a szenvedést? Tehát kivéve a nyugati országoknak nem mindig így gondolkoztak. Vagy kivéve az nyugati országok nem így mindig így voltak. Nem mindig így gondolkoztak. Nyugati országok másképpen gondolkoztak régebben. Mi volt az a nagy fordulópont? Miért gondolkozunk így ma? Nagy fordulópont akkor történt, amikor többé a nyugati országok nem akarták fogadni, elfogadni az Isten kijelentését. Nem hittek a Bibliában. A felvilágosodás korban úgy döntötték, hogy csak azok a dolgokat fogadják el, mint igazság, amit a tudomány be tudja bizonyítani, vagy amit logikusan fel lehet fogni. Tehát a tudomány bizonyíték és a logika, és minden más azt mondjuk, hogy ez nekünk nem kell. Ez az alapja a tudásnak. És emiatt a nyugat odafordult Akino Tamáshoz, Arisztotéleshez, aki segített nekünk felfogni az Istent logikával. És meg lehet érteni, hogy az Isten létezik a Biblia nélkül, hanem egyszerűen csak a logikával. Oda el lehet jutni, amikor érvelünk, és ez logikus, hogy az Isten létezik. Csak így egy baj van, semmit nem lehet tudni erről az Istenről, amikor logikusan próbáljuk őt felfogni. Nem tudjunk semmit róla, hogy milyen ez az Isten, jó vagy rossz, vagy mennyien vannak. Semmit nem lehet tudni róla. De a nyugat így próbált megközelíteni az Istenhez. És ha próbáljuk így megközelíteni, használva a logikát, közben tudomásul veszük, hogy nagyon sok szenvedés van az életben. Ez a legnormálisabb dolog az életnek. Betegség, háború, erőszak, racizmus, éhség, és lehetne sorolni. Akkor milyen lehet az Isten? Milyen lehet az Isten logikusan? Lehet, hogy az Isten olyan, mint egy apuka? Egy apuka, aki szereti az ő kislányát, megígéri neki a holdot. Ugye Budai Zoli megígéri a Pankának, drágám, szeretlek, lehúzlak, lehúzom a holdot neked. De nem tudja azt csinálni. Hiába szeretne, hiába szereti a lánya, nem tudja lehúzni a holdot. Olyan, mint egy szerencsétlen apuka, aki szereti, de nem tud segíteni. Vagy az is logikus, lehet, hogy az Isten olyan, mint egy korrupt politikus. Egy politikus tudna segíteni, jóvá tenni az élet a társadalomban, de nem akar. Nem akar. Nem akar. Ő inkább bezsebeli a pénzét. Tehát egy korrupt politikus, ha gondolkozunk Istenről, ő lehet, hogy ő tudna segíteni, de nem akar. Lehet, hogy szeretne segíteni, de nem tud. És körülbelül idáig eljutunk a logikával. És nem tudom, de hogy szoktad felfogni az Istent. De ha nem hivatkozol az ő kijelentésére, és csak kezdesz gondolkozni, nem jutsz csak a plafonig. Ott nincs semmi vigasztalás. És itt áll nyugat. A nyugati országok így gondolkoznak Istenről. És végül is a nyugat úgy döntött, hogy nekünk nem kell ilyen Isten. Mert ebben az Istenben nincs semmi vigasztalás. És a nyugati országok így szekuláris országok lettek. És ez mit jelent szekuláris? Istentelen. Azt mondták, hogy aki akar imádni Isten, hinni Istenben, csináljatok meg. Az egy privát dolog. A te hited, a vallásod az egy privát ügy. Ne hozd be a társadalom, mert a társadalomban mi csak a tudomány és a logikára hivatkozunk. Mi nem hiszünk a fantáziában. Ha akarsz hinni az Istenben, vagy őt imádni, akkor csináld a gyülekezetben a négy fal között, de ne hozd az utcára, mert nekünk ebből nem kérünk. És ez már több száz évig így megy nyugodtan. Nekünk nem kell ilyen Isten. Tehát maradt egy fogyasztói társadalom, ahol az élet cél az, hogy boldog legyél. Valósítsd magadat. És amikor szenvedsz, Akkor vegyél tudomásul, hogy a szenvedés értelmetlen, fölösleges, csak egy természetes része ennek a világnak. Most, ha az Istent csak az ő kijelentésen keresztül lehet érteni, ami azt mondanám, hogy a logika fölött van, nem logikátlan, hanem a logika fölött van, akkor végül is Isten mit mond magáról? Isten mit jelentett ki magáról? Nekünk ezen kell birkózni, ezen kell dolgozni. Milyen lehet az Isten valójában, amikor olyan sok szenvedést tapasztaljunk nap mint nap? Milyen lehet az Isten? Mit mond a Biblia? Mit mond a Biblia? Próbáljunk elképzelni a Bibliát, hogy a Bibliának van 66 könyv. És ha ti nézitek engem, akkor így kezdődik, ugye? Itt van 66 könyv a polcon. És az első könyvben, az első két fejezetben ott látjuk az Istent. És az Isten ott közvetlen, szeretett, intim kapcsolatban van az emberrel. A paradicsomban. Teljes a boldogság. Olyan, mintha süt a nap. Látjuk a paradicsomot, látjuk az Istent. Mennyire szeret minket. Mennyire tökéletes. És az utolsó könyv a Bibliának, az utolsó két fejezet, ott is látjuk az Istent, ahogy ő a népével van. Közvetlen kapcsolat velük. És eltörölte minden könyv. És a paradicsomban van az ő népével, közvetlen, szeretet, teljes kapcsolatban van. Itt is süt a nap. És itt látjuk két véglet az egész Bibliának. És ez, amit ad nekünk remény, a Biblia így kezdődik, és így fejeződik be. De a harmadik fejezettől a Biblia nagyon az elején az emberiség fellázott Isten ellen. Kiderül, hogy az Istennek van egy ellenség, és becsapta őket, és az egész emberiség bűnben esett. És olyan, mint hogy egy nagy felhő jött. És onnantól kezdve az egész Biblia, az egész történelem a szenvedésről szól. Minden oldal, amit olvasunk a Bibliában, borzasztó dolgok történnek. Rögtön az első gyilkosság. És csak lefelé, lefelé egyre sötétebb az egész. A hatodik fejezetben az első könyvnek az Isten már akkor kijelentette, hogy nagyon sajnálom, hogy megteremtettem az embert. Wow! Már rögtön a Biblia elején ilyen nagy volt a gonoszság a Földön. Nem is beszélve a második világháború, vagy az első világháború. Ez, amit mi látjunk. Van egy nagy felhő. És ez szétválaszt minket Istentől. És valahogy visszaemlékezünk, és előre nézünk, hogy ott jó az Isten, de milyen most az Isten? Ő milyen most? Milyen lehet? Nem látjuk őt, mert egy felhő takarja. És sötétségben vagyunk. És a szenvedés a legvalóságosabb dolog. Egy nagy köd takarja az Istent. És kérdezünk, hogy a felhő fölött még mindig süt a nap? Milyen az Isten? Amikor sok a szenvedés, akkor milyen az Isten? Amikor te átmész szenvedésen. Nem csak kérdezed, hogy Isten miért engedted, hanem miért engedted ezt nekem. Akkor kérdezünk, hogy milyennek képzeled az Istent, amikor a legvalóságosabb dolog a szenvedés. Esetleg az Isten kapkodik, pánikban esik, túl sok a szenvedés, túl sok a gonoszság. Kapkodik az Isten? Hogy képzeled őt? Miért nem tudja irányítani a dolgokat? Készülve erre kezdtem olvasni egy könyvet a szenvedésről, és nagyon sok borzasztó példákat használt az író. Az egyik az, hogy négy lány beülnek egy kocsiba, mennek az Isten tiszteletre. És amikor úton vannak az Isten tiszteletre, egy hatalmas nagy fa ledől, és a kocsira megy, és minden négy lány azonnal meghaltak. És az ember gondolkodik csak egy kicsit, hogy Uram, nem tudtát egy kicsit visszatartani ezt a falat, fát egy 2-3 másodperc még? Vagy miért nem egy másik úton mentek? Keresztény lányokra van itt szó? Hol voltál? Miért engedted ezt? Az Isten nem tudja irányítani a dolgokat. A múlt héten, csak a múlt héten, ugye? Több mint 100 ember összetapostak Szeul-Koreában, ugye? Több mint 100-an meghaltak. Ha jól tudom, ugyanazon a napon volt egy híd Indiában, ami kötéllel tartotta a hídat, és azt hiszem, hogy 15-20 fiatal kezdtek ugrani rajta, és leszakadt az egész híd, és ott is több mint 100-an meghaltak. Ez mindennapi események, amely körülvesz minket, és lehetne sorolni. Vagy lehet, hogy az Isten haragszik, mégis csak jobban hasonlít a karma Istenről. Hogy az Isten látja a bűnénket, és úgy bánik velünk, ahogyan érdemelünk, és azt adja, amit érdemelünk. Ilyen az Isten, egy igazságos Isten. Vagy lehet, hogy az Isten egy olyan Isten, aki várja, hogy mi teljes szívekkel bízunk benne, és aki nagy hite, annak az Isten megáldja őt. Aki tud Istenben hinni, igaz nagy hittel, akkor az egészséges lesz, és gazdag lesz, és nem lesz semmi baja az életében. Mert ezt is nagyon-nagyon népszerűsítették az elmúlt időkben. Akinek nagy hite, annak nem lesz semmi baja, sőt, az egészséges lesz. Hogy látod az Isten? Mit mond a Biblia? Ez a mi egyetlen reményünk, hogy az Isten hogyan jelentette ki magát. Először azt tudomásul kell venni, hogy a bibliai írók soha, de soha nem vonják kétségbe az Isten, hogy ő a mindenható Úr. Ő a teremtő Isten. Ő a szuverén király. Ő alkotta a világot, és ő tartja fönt. Olyan lehetne mondani, mint egy bíró, mint egy rendőrfőkapitány, nincs káosz a világban, minden megy az ő terve szerint. Hiába van ellenség, gonoszság, szenvedés, az Isten uralkodik, nincs káosz a világban. És a bibliai írók mindig így beszélnek Istenről. Ez mit jelent? Hogy néz ez ki? Arra olvasunk, hogy minden megy az ő akarata szerint. Nézzünk meg egy pár igehelyet erről. A legnépszerűbb, vagy a legpélda, amit nagyon jól ismernék, az a Jobb története. Ugye Jobb nagyon sokat szenvedett, de amit mi tudunk, amit Jobb nem tudott, az, hogy az Istennek volt egy beszélgetés Sátánnal. Jobb nem tudott erről semmi, de nagyon jól tudjunk, hogy nem Isten okozta azt a sok szenvedést Jobbnak, hanem az Isten egyszerűen csak engedte, hogy Sátán művelje ezt vele. Nézzük meg, Jobb 1.12, hogy lássunk, itt van egy párbeszéd Isten és Sátán között, és Isten az, aki megengedi Sátánnak, hogy okozon ez a sok szenvedés Jobbnak. Az Úr ezt felelte a Sátánnak. Mindenét a kezedben adom, csak rá magára nem vetetsz kezet. És eltávolt a Sátán az Úr elől. Tehát a Sátán elment fájdalmat okozni a Jobbnak, de az Isten megparancsolta neki csak eddig. Tehát az Isten teljesen tartotta az egészet az ő kezében. Sátán csak azt tudta művelni, amit Isten engedett. De nézzük meg egy másik betekintés a felhők fölött, hogy most mi is történik a mennyekben, amikor van szenvedés. Mit zajlik a mennyben? Itt van egy történet, mindjárt megnézzük, az első király 22-ben, ahol az Isten nem csak megengedi egy szenvedés, vagy egy gonoszságot, hanem Isten irányíti a dolgokat a mennyekből. Itt van egy történet, ahol Áháb király egy nagyon gonosz király volt, és Isten elhatározta, hogy ő végre meg fogja ölni ezt a gonosz zsidó király Áhábot. És egy betekintést kapunk, hogy az Isten hogyan tervezi ezt, hogy Áháb király meg fog halni, és betekintést ad nekünk az ő profitán keresztül. Nézzük meg, hogy Isten hogy képzeli ezt. Mika Jehu pedig ezt mondta, halld meg az Úr ígéjét, és ez a proféta mondja a királynak és a többiek, akik ott vannak. Én látom az Úrat a trónján ülve, és az egész mennyei sereg ott állt a jobbján és a balján. Tehát oda vagyunk az Isten trónjában. És ezt mondta az Úr, ki fogja rászedni Áhábot, hogy felvonuljon és elessék Rámot Giliádnál. Ez az Isten terve, hogy Áháb meghaljon. Erre az egyik ezt mondta, a másik azt mondta. Az angyolok előre léptek. De előlépett egy lélek. Most nem tudjuk, ez egy gonosz lélek, ez egy lélek. Megállt az Úr előtt, és így szólt, majd én rászedem őt. És az Úr ezt kérdezte tőle, hogyan? Az így felelt, elmegyek, és hazug lélek leszek minden profétája szájában. Az Úr pedig így szólt, így csak ugyan rá tudod szedni. Menj és tedd így. Ime, így adott az Úr hazug lelket valamennyi profétát szájába. Az Úr kimondta vesztedet. Tehát az Isten úgy sakkozik a háttérben. És nagyon jól tudjunk, hogy Áháb nem akart erre a profétára figyelni, ő akart háborúra menni. Háborúba ment, fel volt öltözve biztonság kedvét, hogy ne halljon meg, hogy ez a proféta mondja. Nem is fel volt öltözve, mint a király, de mégiscsak az ellenség, valaki húzott egy nyilat, és pontosan eltalálta, hogy nem védte magát. És Záhab meghalt. És ez a textus akarja mutatni nekünk, hogy az Isten mindent irányít. Mindent a háttérben van. Ő az, aki megmozgatja a dolgokat. A Biblia mindig így beszél Istenről. Nézzük meg néhány nehéz verset. Második Mózes 4:11. De az Úr ezt mondta neki, ki adott száját az embernek? Ki tesz némává vagy süketté? Látóvá vagy vakká? Talán nem én, az Úr? Nem szoktunk így gondolkozni az Istenről, de az Isten ezt felvállalja. Azt mondja magáról. Én irányítom mindent. Nem csak engedi, hanem irányítja a dolgot. Ámos 3:6. Ha megfújják a körtöt a városban, nem kezd-e remegni a nép? Ha valami baj éri a várost, nem az Úrhoz hozza-e ezt? A proféta mondja, ez Úrtól van ez. Az Úr engedi, hogy ezt a csapás ér minket. A 115. Zsoltár ezt mondja, a mi Istenünk a mennyben van, megalkotott mindent, amit akar. Ez a megalkotott, ő az, aki tesz. Ő az, aki cselekszik az ő szíve szerint. Az Úr a mennyben van, és azt csinál, azt tesz, amit akar. Senki nem tudja akadályozni az Istent. Az Isten mindig véghez viszi az ő akaratát. Tehát Isten kontroll alatt tartja a világot. Tehát föl kell tennünk ezt a kérdést. Ha sok a szenvedés, és Isten mindent irányít, akkor a legfontosabb kérdés az, hogy hogyan tudhatjuk azt, hogy az Isten jó. Szeret minket? Muszáj nekünk föl kell tennünk azt a kérdést. Ha a valóság ezt mutat, és az Isten egy mindenható, akkor szeret minket az Úr. És a biblikus válasz az, hogy mi csak onnan tudhatjuk az Istent, hogy ő mindenható, és ő közben szeret minket, és közben rengeteg szenvedés van, ha nézünk a Golgotai keresztet, ahol a Golgotai kereszten minden három dolog egyszerre történik meg. Apcsel 2.23, figyeljük meg. Aki azt, aki az Isten elhatározott döntése és terve szerint. Magyarul minden megy az Isten terve szerint. Az Isten minden irányít. Ti a bűnös keze által keresztre szögeztétek és megöltétek. Ott van a gonoszság. A gonosz megölte az Úr Jézus Krisztust. Ott van a szenvedés. De ez mind az Isten terve szerint megtörtént. Az Isten nem csak megengedte, ez az ő tervében volt. Itt a szenvedés, de a Golgotai kereszten látjuk, hogy az Isten mennyire szeret. Mert a Golgotai kereszten bebizonyította az ő szeretetét. Tehát itt van a Biblia, az első két fejezet, az utolsó két fejezet, itt süt a nap, itt a felhő, és jön a Golgotai kereszt, olyan, mint egy villámcsapás a felhők mögött. Jézus eljött a világba a felhő fölött mögött, és eljött a világba, és így bemutatta nekünk, hogy az Isten mennyire szeret minket, és ő vállalta a szenvedést értünk. Ő az, aki szenvedett értünk, és helyettünk, és miattunk, és bebizonyította, hogy többet ne vonjon kétségbe az Istent, hogy ő szeret minket, amikor ilyen sok szenvedés van. Igen, 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 ezerszer igen. Tehát, ha az Isten mindent irányít, nincsenek véletlenek, tökéletesen szeret minket, akkor azt jelenti, hogy minden szenvedés, amely keresztül menjünk, értelme van. Ugye? Istennek célja van vele. Pontosan az ellentét, amit a világ mond. Ha az Isten tökéletes bölcsességével, tervével, szeretettel megengedi a dolgokat, akkor azt mondjuk, hogy neki terve van vele. Neki célja van vele. Ez ellentét, ahogy a világ gondolkozik. És Isten tudja, hogy ő mit csinál. Oké, itt pihenjünk egy kicsit. Amit én most csináltam, az, hogy én szépen, racionálisan levezettem nektek, de itt van egy nagyon nagy racionális bukkanó, ha nem vigyázunk. A világias ember azt mondja, hogy a szenvedés egy természetes része a világnak. Mint keresztények, mi azt mondjuk, hogy nem természetes része ennek a világnak a szenvedés. Egyáltalán nem természetes része. Nem, 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 ezerszer nem természetes része a világnak. Az Isten nem így teremtette a világot. Nem természetes dolog, hogy elbúcsúzzunk a szereteinktől. Nem természetes dolog, hogy valaki szenved a ráktól. Ez nem természetes. Az Isten nem így teremtett minket, hogy szenvedjünk. Az Isten teremtett minket örökké való szeretetre. És ez a természet. Ez a normális. Ilyen kellene lenni az életünk, ez a világ. Nem jó. Az Isten nem így akarta. Nem így teremtette a világot. A halál, a szenvedés, az mindig az ellenség. Mindig az ellenség. Tehát, amikor a szenvedés érint minket, a Biblia mire biztat minket? Azt mondja, hogy amikor a szenvedés ér minket, téged vagy engem, akkor a legtermészetesebb dolog az, hogy sírjunk. Hogy sírjunk. És nem hivatkozunk a racionalitására, hogy értem a dolgokat, hanem azt mondja a Biblia, hogy sírjunk. És több ilyen igehelye van, ugye? Máté 5:4. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltak. A Biblia bíztat minket, amikor fájdalomban vagy, szenvedés van. sírjál. Róma 12:15, sírjatok a sírókkal. Örüljetek azokkal, akik örülnek, és sírjatok a sírókkal. És bíztat minket. Igen. Sírjál. Minden megy az Isten terve szerint, de sírjál. Amikor Jézus Krisztus megjelent Jeruzsálemben, és tudta, hogy kb. 35 év múlva nem marad kőköven. Jön a rómaiak, az ellenség, és ledózorolják egész Jeruzsálem. Az emberek nagyon fognak szenvedni. Ez az Isten tervében van. És Jézus hogyan reagált? Ő sírt Jeruzsálem felett. Ó, Jeruzsálem! Vagy amikor Lázár meghalt, és Mária odarohant, és Mária sírt, Jézus hogyan reagált? Nem azt mondta Mária, csak egy pillanat, mindjárt feltámasztom Lázárt. Nem. Ő sírt, mert Mária sírt. Jézus sírt azokkal, aki sírt. Nem így volt a testvérével. A testvére nem sírt. Ő beszélt vele, és elmondta, hogy Jézus a feltámadás és az élet. Higgyél bennem. Így beszélt Mártával, de Máriával ő sírt. A Biblia így bíztat minket. Tehát ne gondoljál azt, hogy amikor te sírsz, akkor kicsi az én hitem. Kicsi az én hittem, nem szabad sírni, mert én tudom, hogy ez az én javamra válik, és ez na, és racionálisan megmagyarázod magad, nekem nem kell sírni. Ne ugorjál oda. Maradjál ott a fájdalmadban. Figyelj a lelkedre. És merjél sírni. Tudván, hogy mi egy bűnben esett világban élünk. És nem így kellene lenni a dolg. Ez nem normális. A halál, szenvedés, balesetek nem normális. Az erőszak, az igazságtalanság, a háború, a konfliktusok nem jók. Akkor végül is milyen tanácsot ad nekünk a Biblia, amikor szenvedünk? Ha így értelmezünk a szenvedés, ha így értelmezünk, akkor mit teszünk? Hogy fejezem be egy pár gondolattal. Amikor legközelebb szenvedsz, fájdalom érint téged. A legnagyobb dolog, a legkisebb dologtól tudjad azt, hogy az Isten ezt valamiért megengedte az életedben. Ő az, aki uralkodik fölötte. Neki terve van az egésszel, és ő hív téged, hogy merjél sírni, mert úgy gyógyulunk meg, amikor sírunk, de nem csak, hogy sírunk, hanem sírunk az ő jelenlétében. Úgy gyógyulunk meg, amikor az Istenhez fordulunk, tudván, hogy ő és csak ő igazán tud engem vigasztalni. Második Korintus 1. Nézzük ezt meg. Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atya, az irgalom Atya és minden vigasztalás Istene, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban azzal a vigasztalással, amellyel az Isten vigasztal minket. Mert amilyen bőséggel részünk van Krisztus szenvedéseiben, olyan bőséges Krisztus által a mi vigasztalásunk is. Ez Isten hív minket magához, hogy az ő jelenlétében merjünk sírni. De mi nem úgy sírunk, mint a világiak, akik sírnak remény nélkül. Mi tele vagyunk reménnyel, hogy az Isten az én életem az ő kezében van. Én nagyon szeretnélek bátorítani mindannyiunkat, hogy ez legyen a mi életünknek a célja és értelme. Ne rohanjunk az én saját boldogságom után, vagy az én saját önmegvalósításom után, hanem merjünk körülnézni, mert mindannyiunk tele vagyunk sebekkel. Ez legyen a mi életünk célja, hogy amit a vigasztalás, amit kaptam Istentől, hogy ezt átadom másnak. Mindannyiunk nagyon jól tudunk, hogy csak amikor mi saját magunkat szenvedünk, akkor jobban észreveszünk a másiknak a fájdalmát, ugye? Én tudom, hogy én így vagyok. Amikor minden csak jól megy, akkor valahogy nem veszem észre másokat, akik nehézségben vannak. Amikor éppen Tünivel voltunk, a Tüninek rengeteg szúnyog csípése volt, nem tudom hány, 30-40 szúnyog csípés, és annyit tudtam mondani neki, hogy jaj, szegény. De amikor nekem volt 30, mondja, az borzasztó. De valahogy az empátia növekszik, amikor mi átmenjünk a szenvedésen. De ez Isten így vigasztal minket, hogy ezt tovább adjunk. Még egy pár gondolat. Engedjük meg, sőt, vegyünk tudomásul, hogy Isten célja van a szenvedéssel, és mi az ő célja? Hogy formáljon minket. Nagyon jól tudjunk ezek a verseket. Hogy hasonlítjuk jobban Jézus Krisztusra. Róma 8:29. Mert akiket eleve kiválasztott, azokat eleve el is rendelte, hogy hasonlóká legyenek a fia képéhez, hogy ő sok testvér között legyen az első szülött. Ez Isten célja a Máténak az életével, az, hogy faragjon, szenvedésen keresztül, hogy egyre jobban hasonlítson Krisztusra. Miért kell neki szenvedni? Azért, mert Jézus Krisztus szenvedett nagyon sokat. Azt hiszem, hogy az Jézus Krisztus nem volt egy kényelmes életet. Mi vágyunk a kényelmes életre. Valljuk be, ilyenek vagyunk. De közben mondjuk a szánkat, de jó lenne hasonlítani Krisztusra. Ha erre imádkozol, ha ez a vágyad, akkor fogsz megformálódni, fogsz szenvedni. Ezt vegyünk tudomásul. Róma 5:3-5. Sőt, dicsekszünk a megpróbáltatásokkal is, mert tudjunk, hogy a megpróbáltatás szüli az álhatatosságot. Az álhatatosság a kipróbáltságot. A kipróbáltság a reménységet. A reménység pedig nem szégyenít meg, mert a szívünkben árad az Isten szeretete a nekünk adott Szentlélek által. És ez az utolsó gondolat itt. Az, hogy az Isten azért megengedi a szenvedés, ne csak, hogy megformáljon a mi karakterünket, hogy hasonlítsunk Krisztusra. Azért, hogy forduljunk hozzá. Nagyon jól tudjunk, hogy amikor minden rendben van, valahogy távolodunk el Istentől. De amikor a nehézség jön, akkor valahogy azonnal fordulunk az Istenhez. És ez az Istennek a végső célja. Nem csak, hogy a karakter formálódjon, hanem azt mondja Józsi, akarom, hogy közel jöjjél hozzám. Akarom kapcsolatban élni veled. Ez az ő célja velünk. 1 Péter 1:6-7. Hogy a Józsinak a hite, ami a legdrágább érték a világon, hogy a Józsinak a hite megszilárdjon. Erős legyen, tudjon bízni az Istenben. Bármi történik velem, ez én Uram velem van. És teljes empátiával van velem. Szeret engem, uralkodik, nincsenek véletlen. Ez ő gyermeke vagyok, erről szól. Ezen örvendeztek, noha most így kellett lennie, egy kissé megszomorodtatok a különféle kísértések között, hogy a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál. Jézus Krisztus megjelenésékor méltónak bizonyuljon a dicséretre, a dicsőségre és a tisztességre. Igen, az Isten akar még minket megtisztítani. Megtisztítja mi szívünket. Arany, olyan nagy értéke, nagyobb, mint az arany, ami hitünk az Istennek a szemében. Befejezve, az Isten hív minket, hogy merjünk sírni. Merjünk sírni, merjünk az Istenhez menni, megvigasztalódni, bízni az Úrban, tudván, hogy ő formál minket. Egy pár szót Földesi Zoliról. Zoli több értelemben egy jobb figura volt, aki ismerte Zolit, nagyon jól tudja, hogy nem volt neki könnyű élete. Nagyon sok bajt érintette őt. De aki ismerte Zolit, azt is nagyon jól tudja, hogy a Zolinak jó humorja volt. Egy nagyon alázatos, egy nagyon szelíd valaki. Végtelen türelmes volt a Zoli. Az sugárzott belőle. Másik dolog, ami sugárzott a Zoliból, az a szeretet. Az Ági annyira tudja, hogy a Zoli szerette őt. A Zoli, ő ilyen volt. Aki látta messziről is, tudta, látta, hogy ez az ember tud szeretni. De miért mondom azt, hogy ő egy jobb figura? Hogy is volt ez a jobb története? Isten megengedte, hogy a jobb szenvedés okozzon jobbnak. De nem csak megengedte, az Isten indítványozta. Megkezdtek a beszélgetésről? Hogy is kezdődött az egész beszélgetés Isten és Jobb között? Isten mondta Jobbnak, vagy Sátának. Hey, Sátán, te láttál az én szolgámat Jobbot? Láttál Jobbot? Ő egy igaz ember. Ő engem szeret. Isten dicsekedett Jobban. És Sátán nagyon megőrült. Majd megmondom, megmutatom neki, ő nem szeret téged. Kárt okozok neki. Az Isten megengedte. Oké. Azt gondolod, hogy ő csak engem szeret, mert én megálltottam. Oké. Vedd el a dolgokat, majd meglátod. Ez az ember engem szeret. Ő egy igaz ember. Én nem tudom, hogy ez így történt Zolival. De el tudom képzelni, hogy a mennyekben az Isten kezdett dicsekedni Zolival. Látod az én szolgám? Ez egy jó ember. Ő engem szeret. Ez egy türelmes ember. Ő tud szeretni. És Sátán nagyon felháborodott. És az Isten valahogy megengedte, hogy ez történjen az Olival. Nem tudom, hogy így történt, de ez a Zolinak a hagyatéka nekünk. És amikor te gondolkozol erről a prédikációról, vagy a gondolkozó Zoliról, akkor gondolkozunk erről, hogy nem tudjunk, hogy mikor lesz vége a mi életünknek. De mi a lényeg ez ennek az egésznek? Ne higgyünk egy hülye hazugságok, ami a társadalomban van. Az élet arra szól, hogy szeressük. Rövid az idő. Nézzünk Krisztusra, mert Zoli egy Krisztus figura is. Megmutatta nekünk, mit jelent szeretni és szolgálni. Ne felejkezzünk erről. Erről szól. Az Isten formál minket, és hív minket, mint sarokkő gyülekezet, hogy figyeljünk egymásra. Nem tudjuk, hogy mennyi idő maradt, de meddig itt vagyunk ezen a földön, szeressük egymást. Amen. Menjünk az Úr elé, és imádkozunk. Mennyi atyánk! Én köszönöm, hogy kijelentetted magadat az igében. És köszönöm, hogy ma reggel tudunk leborulni előtted, de jelenlétedben, és mi akarunk az elsőknek lenni, aki azt mondjuk, hogy a felhőt fölött nem látjuk mindent. A köd fölött vannak misztériumok, amit soha nem fogunk megérteni. Csak akkor fogunk megérteni, amikor eltűnik a felhő, és újra kisüt a nap, és az egész világ a paradicsomra válik, és szemtől szemtől fogunk látni téged. És akkor fogunk újra látni, hogy mennyire szeretsz minket, és többé nem lesz szükség egy hitre, mert csak a szeretet marad. Ahol nem lesz több könny, és ez a mi reményünk. Ez a mi értelmezésünk a világnak, az életünknek, hogy majd egyszer a mennyben Zolival együtt fogunk téged imádni. Szereted kapcsolatban élni egymással. És ez mind lehetséges miatt a Úr Jézus Krisztus, aki szenvedett értünk. aki nagyon jól tudod, mit jelent szenvedni. Úr Jézus Krisztus, kérünk, hogy erősíts mindannyiunknak egy hitét, hogy merjünk be benned bízni. Nagyon kérlek, hogy erősíts minket, hogy tudjunk valahogy átélni azt a paradoxot, hogy de mindent irányítasz, de ugyanakkor hívsz minket, hogy merjünk sírni. Azt nem tudjuk azt a két dolgot valahogy összetenni a fejünkben legalább. De nagyon kérlek, Úr Jézus Krisztus, hogy formáld minket, mint gyülekezet. Használd ezt a tragédiát a mi életünkben, hogy tanuljunk meg, mit jelent irgalmasnak lenni egymással. Vigasztalást szerezni tőled, és tovább adni ezt a vigasztalást egymásnak, másoknak. Úr Jézus, könyörülj de népeden, könyörülj rajtunk, hogy ne higgyük a világnak a hazugságát, hanem mindig a szemünk előtt legyen az Úr Jézus Krisztus, aki hív minket maga után, hogy kövessük őt. Vállaljuk fel a szenvedést, vállaljunk fel a szolgálatot, áldozunk fel magunkat szeretetben másokért. Úr Jézus Krisztus, könyörülj rajtunk. Úr Jézus Krisztus, kérjünk, hogy legyél az Zoli családjával ebben a borzasztó időben, amiben vannak. Kérjünk, hogy legyél velük, és kérjünk, hogy legyél velük rajtukon keresztül. Használd minket. Hogy legyünk a de kezed és a de lábaid, hogy tudjunk körbevenni őket szeretettel. Úr Jézus Krisztus, formáld minket egyénileg, formáld a te népedet. Taníts nekünk szeretni. Köszönjük ezt a mai napot. Köszönjük, hogy velünk voltál. Az Úr Jézus Krisztus nevében imádkoztunk. Amen.